Szeretettel köszönjük a jelenlévőket, és akkor megadom a szót a jelenlévő feleségemnek.
Szóval szeretettel köszöntünk mindenkit. Most vannak újak is, úgyhogy elmondjuk, hogy én nyugdíjas gyerekgyógyász vagyok, a férjem nyugdíjas háziorvos, és lassan 41 éve vagyunk házasok. De nem csak a házassági tapasztalatainkat szeretnénk megosztani önökkel, veletek, hanem voltunk bibliai házassággondozó szolgálat továbbképzésén, és az ott tanultakat, vizsgát tettünk, gyakorlati vizsgát tettünk, az ott tanultakat szeretnénk megosztani veletek, elgondolkodni közösen a dolgokon, aztán lesz egy esetünk a végére, hogy közösen kicsit beszélgethessünk is, és kérdezni is lehet. Meg kell, hogy mondjuk, a mai témánk az nagyon-nagyon nehéz, mert a megbántás és a megbocsátás a témánk, és azt hiszem, hogy ebben bőven van tapasztalatunk, azt hiszem, hogy valamennyi együtt élő párnak, és ezt nem csak a házasságon belül tudjuk hasznosítani, amit hallunk, hanem bármi jellegű kommunikációs kapcsolatunkban is. Szóval a megbántás és a megbocsátás, először is egy LGT, a Pop Fesztivál dalai című szöveggel kezdjük. Valaki mondja meg, hogyan kell élni. Apám azt mondta, ne bánts mást. Valaki látta, hogy bántottalak már, valaki látta, hogy bántottál. Énekelni nem tudok úgy, hogy azt nem vállaltam fel. Most a képek azok magukért beszélnek. Ugye a férj és a feleség elég hevesen vitatkozik, és ennek a következménye, hogy megsértődik mind a két fél, a párnak mind a két fele, és haragban vannak. Hátat fordítanak egymásnak, elfordulnak egymásról. És megint a szöveg, hogy már megint bántottál. Itt a férj próbálja győzködni a kedves feleségét, aki már nagyon-nagyon meg van sértődve, és egy körforgást látunk. A bántások következményeként nagyon érzékenyé válunk egymás iránt. Ennek a következménye újabb bántás, aztán csak a rosszat látjuk már egymásba a bántások miatt, és az újabb bántást indukál. Kapcsolataink természetes velejárója a bántás, a megromlott természetünk miatt, olyan, mint a por, amely folyamatosan rárakódik a tárgyakra, ezért rendszeresen kell takarítani a kapcsolatokat is. Elmondhatjuk azt, hogy ugye ott, ahol látszik, ott igyekszünk rendet teremteni, de a szekrények teteje az valahogy mindig kimarad, és ahol rárakódik a por, az bizony már csak vizes ruhával lehet rendet tenni. Az el nem rendezett bántások is egymásra rakódnak, és kialakul egy nagyon rossz légkör. És most ennek egy másik formáját fogjuk a következő ábrán megmutatni, hogy a bántások rontják a pár kapcsolatát, ami elszigetelőzéshez vezet. Ugye a képen már nem fordulnak egymás felé, már mind a kettő sértett állapotban van, és láthatjuk a rossz légkörnek az ördögi körét, ami mint egy kerék gurul le az elszigetelődés lépcsőjén, és ahogy az előbb is mondtuk, hogy az érzékenység maga után vonja a sötét ellátást, és ezt csinálja ezt az ördögkereket, egyre távolabb vagyunk részben a valóságtól, másrészt egymástól, és természetesen Istentől is. A megbántottság természetes következménye a harag. Ha megfigyeljük a gyerekeket, ők még nagyon őszinték. Ha valami bántás éri, akkor rögtön üt, vág, rúg, harap, és mindent csinál. Hát a felnőttek között is van, aki a harag következményeként nyílt támadással, agresszióval reagál, és a harag felgerjed, és valami rendkívül agresszív módon levezetődik. De általában ez inkább keserűségbe vagy gyűlöletbe fordul a felnőtteknél. És milyen szép a magyar nyelv, gyűlölet, gyűl és öl, ugye, ez nagyon jó kifejezés. Stabilizálódik a harag, tartjuk a haragot, nem szólunk egymáshoz. Én magam már magam vagyok a harag, azonosulok a haraggal, és a harag életállapotban már válik. Nem szólok, hátat fordítok, és egyebek. A keserűség az egy elfojtott haragot jelent, eltűri magában a megbántottság érzését, dédelgeti magában. Na most aztán jól kitolok veled, én vagyok a megbántott. És ezek a gondolatok kiléptetik az embert magából a házasságból is, gondolati síkon. Menj a csodába, nem is érdekel, szóval én most egy sértett, keserű ember vagyok. És ennek a keserűségnek mérgezési tünetei jelentkeznek. Nem vagy jó társ, szégyeld magad, ez a bántásnak az üzenete. Hát hogy érzem én ennek következményeként magam? Alacsony önértékelésem lesz a bántás miatt. Ezt érthetjük a férfira, vagy akár a nőre is. És mi lesz ennek a következménye? Lehet megtorlás. Hogy torolhatom meg? Neki megyek, kiabálok, akár még oda csapok egy poharat is, vagy egy tányért a földhöz, szóval mindenképpen meg akarom torolni a bántást. A másik pedig a kompenzáció. Van ismerősünk, aki ilyenkor hátat fordít az egész veszekedésnek, elmegy vásárolni. Jól leüríti a férjének a bankkártyáját, kompenzálja ezt az egész haragot. Aztán lehet öngyilkos terrorakció, az alacsony önértékelés következménye, amikor magamat büntetem, ezzel gyakorlatilag a másikat is bántom, mert nem szólok hozzá, és érezheti, hogy most aztán baj van, mert vissza se szól, hoz nekem ajándékot, mert így akarja helyre tenni a bántásnak a következményét, én visszautasítom ezt, és akkor teljesen bezárkózok. Vannak olyanok, akik hetekig, hónapokig bírják, hogy nem beszélnek egymással. Szóval ez nem jó dolog. Szintén az alacsony önértékelésnek a következménye az önbecsapás. Kompenzáció az irrealitás szintjén. Ugye képzelek, hogy na most aztán jól kitolok veled, erre is van egy példánk, hogy volt egy ismerősünk, aki mikor összeveszett a férjével, akkor fogta magát, és azt mondta, hogy na most lemegyek Halloweenbe csinosan, és az első pasiknak odaadom magam. Ennek az lett a következménye, hogy amikor a lépcsőházban megjelent egy pasi, akkor ő elbújt, és nem akarta, szóval a gondolati szinten meg akarta csinálni, de a valóságban azért mégse tette ezt meg. És az alacsony önértékelésnek a legrosszabb formája, amikor inaktívvá válunk, semmi nem érdekel, történhet a családba akármi, én most megbántott vagyok, és hagyjanak engem békén. És fölöslegesség érzését váltja ki, súlyos esetben depressziót, sőt öngyilkosságot is. Hát eddig talán nem kellene eljutnunk.
Most az alacsony önértékeléshez csak most egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, ez egy igen nagy probléma. Nagyon sok ember szenved ezzel amúgy is, és hogyha pont a legközelebbi hozzátartójától, tehát a párjától kap újabb bántásokat, akkor ugye ez még jobban súlyosbodik. Annyit szeretnék így mondani biztatásképpen, hogy nem kell alacsony önértékeléssel szenvednünk, mert ugyanis az Isten szemében mi értékesek vagyunk valamennyien, ezt tudnunk kell. Tehát valamennyien tulajdonképpen Istennek nem csak a teremtményei, hanem a gyermekei is vagyunk, és hogyha ragaszkodunk Istenhez, elfogadjuk az ő szeretetét, akkor valóban, mint Isten gyermeke, egyfajta magas méltóságba kell, hogy érezzük magunkat, és azok is vagyunk. Ezt csak így kiegészítésképpen mondtam hozzá.
Hát ez egy egyszerű ábrán, amit az előbb már elmondtunk, hogy frusztrál a sárga a lila fejecskét, és a frusztráció következménye az agresszió, ez mindenképpen békétlenséget vált ki mind a két oldalon. Aztán frusztrálódunk, és nem a másikkal szemben leszünk agresszívak, hanem megint önmagunkkal, ez megint békétlenséget provokál, és a legideálisabb ugye az lenne, hogy frusztrálódunk, megbocsátunk egymásnak, és akkor békesség lesz körülöttünk. Hát, hogy is kéne rendezni a megbántottságunkat? Ugye bibliai módon, mert mi a bibliai házassággondozásnak a képviselői vagyunk, és legjobb lenne el sem jutni a haragig. Hát ezt hogy tudjuk, hogy nem tűröm el magamban a haragot, hanem Isten elé viszem a bántást is, és a haragomat is. Tehát mind a két oldali részét a dolognak. És erre vonatkozóan van néhány bibliai idézetünk. Légy csendben, és várj az Úrra, tégy le a haragodról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz, a Zsoltárok 37-78-ban olvashatjuk. Vagy pedig a Máté 5-25-ben, békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt vagy vele. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Efézus 4.31-32. Szóval ezek olyan pontok, amit érdemes megfontolni a kapcsolatban, a megbántásban is meg.
Most pedig másod fel fog olvasni egy bibliai történetet, hogy maga az Úr Jézus mit mond a megbocsátásról.
Ezt a Máté 18.21-35-ben olvashatjuk. Példázat a gonosz szolgáról. Ekkor Péter odament Jézushoz, és azt mondta, Uram, hányszor vétkezhetik ellenem az én atyám fia, és hányszor kell megbocsájtanom neki, még 7-szer is? Jézus azt mondta, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki el akar számolni szolgáival. Amikor a számonkérést megkezdte, olyan szolgát hoztak elébe, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, ura megparancsolta, hogy adják el őt, feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és fizessen. Ekkor a szolga térdre esve könyörgött. Uram, légy hozzám türelemmel, és mindent megfizetek. Az úr pedig megszánta azt a szolgát, és elbocsájtotta, sőt, adósságát is elengedte neki. Ahogy kiment a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Ekkor megragadta őt, folytogatni kezdte és követelte, fizesd meg, amivel tartozol. Ekkor az ő szolgatársa térdre esve könyörgött, légy hozzám türelemmel és mindent megfizetek, de ez nem engedett, tömlőzbe záratta, amíg ki nem fizeti tartozását. A történtek láttán szolgatársai felháborodtak és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor maga elé hívatta őt az ura és azt mondta neki, gonosz szolga, én az egész tartozásodat elengedtem a te könyörgésedre. Nem kellett volna-e neked is könyörögnöd a te szolgatársadon, amint én könyörültem rajtad? És haragjában hóhérok kezére adta, míg minden tartozását megfizeti. Így cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsátatok ki az ő atya fiának.
Most az adós szolga példázat arra tanít, hogy legyünk elkötelezettek a megbocsájtásra. Tehát ugye a történetet röviden, ugye arról szól, hogy itt ugye látjuk a Genezáreti tó partján, vagy a tó, vagy csónakban ott van az Úr Jézus, és ugye Péter oda megy hozzá, és hát Péternek nyilván elege volt már abból, hogy valaki őt többször megbántotta, ő próbál jó keresztény módon megbocsájtani neki, de most már úgy érezte, hogy most már elég. Ugye, mi lehetett a bántások, azt ugye nem tudhatjuk. Péternek volt anyósa, tehát nyilván volt felesége is. Lehet, hogy vagy az anyóssal, vagy a feleségével volt baj, de volt egy halászati vállalkozása, lehet, hogy az üzlettársainak a sumákolásából volt elege, tehát ez ebből a szempontból mindegy. Jó helyre ment a kérdésével, az Úr Jézustól kérdezte, hogy hát egy 7-szer is, ugye, és ha az Úr Jézus azt mondta volna, hogy igen, Péter, még 7-szer is, az is elég lett volna, mert a 7 az azt jelenti, hogy bibliai szóhasználattal képben, hogy mindig, hogy mindig és mindent, ugyanis a 7 a tökéletesség száma a Bibliában, ugye 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és a 7-en megpihent, tehát a 7 az egésznek a koronája, a tökéletességnek a száma, és tehát az, amikor azt mondta Jézus, hogy 70-szer, 7-szer is, ezzel tulajdonképpen még a végtelenség is fokozta a megbocsájtásnak a szükségességét. Tehát 70-szer 7 az nem 490, hanem végtelen mindig. Na most itt a példázatban szó van ugye aranyról, mégpedig rengeteg aranyról, 10 000 talentum aranyról, ugye? Mennyi ez a 10 000 talentum? Több mint 4 mázsi. Ezt kiszámolt a mai árfolyamon, magyar pénzbe is. Ez azt jelenti, hogy 4 000 milliárd forint alsó hangon ennél csak több lehet, attól függ, hogy éppen hogy váltsák az, vagy hogy számolják az aranyat. Jézus korában se volt csekkészség, ugye 5 római tartományból összesen 5000 talentum adó folyt be, tehát, és ami Salamonhoz a legjobb korszakában be, egy évben befolyt, az is csak 660 talentum arany volt, tehát az ókorban is sok pénz volt, és most is nagyon sok pénz. Hogy tetett egy szolgaszert ekkora adósságra? Ugye valószínűleg ókori királyoknak a szolgái, azok miniszterei, azok is rabszolgák voltak ebből a szempontból. Maga a miniszter szó is tulajdonképpen a szolgából származik. Valószínűleg a pénzügyminisztere, vagy valamelyik ilyen bankelnöke, vagy valami ilyesmi lehetett, aki elsikasztotta a kincstárnak a nagyobb részét, és teljesen reménytelen volt, hogy ezt valaha is vissza tudja pótolni. Tehát azért az, hogy könyörgött, hogy hát várjon, majd ő visszafizeti, az teljesen irreális dolog, és erre ugye a szolga haladékot kér, a király viszont kegyelmet. Tehát a hasonlat pont azt mondja, hogy végtelen el vagyunk adósodva Isten felé, és a saját erőnkből ezt semmiképpen megfizetni nem tudjuk. A király elengedi az adósságot. És itt tulajdonképpen a király ugye ebben a hasonlatban Isten, és hogy engedte el az adósságunkat, a bűn adósságát, úgyhogy elküldte az Úr Jézust, akit keresztre feszítettek az emberek a mi bűneink miatt, és ezáltal Krisztus kereszthalálával, az Isten eltörölte követelésével a minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Tehát Istennek ez a megbocsájtás nem csak egy ilyen nemes gesztus, hanem igazából nekünk ingyen van a megbocsájtás kegyelemből, de az Istennek nem ingyen van, neki az ő fiának az életébe került ez. Tehát ezek után, miután Isten ilyen végtelen kegyelmesen megbocsájt nekünk, mi sem mondhatjuk a mi adósunknak, vagyis akire haragszunk, hogy majd, ha rászolgálsz, megbocsájtok. A bűnbocsánat már 2000 éve, vagyis a Krisztus kereszthalál óta, vagy már esetleg a világ teremtés előtt óta készen van számunkra. Van ez a szép egyházi énekünk, hogy nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Tehát az Úristen már akkor ismert bennünket valamennyinket, mikor még meg se voltunk, de az Isten gondolatában, az Isten tervében már mi mindig megvoltunk, és mindig meg is leszünk. Tehát én sem tarthatom a társamat az adósok börtönében. Ugye adósok börtönében, ugye a másik hasonlat, ugye, hogy a szolgatársa neki tartozott 100 dénáról, ugye az is nagy pénz volt, hát ugye egy dénár egy napi napszámnak felelt meg, tehát ez kb. Egy 3 hónapi minimálbérnek gondolják ezt a pénzt, tehát nem semmiről kellett volna lemondani. Követelése jogos volt, nincs benne a hasonlatban, hogy hát ez nem volt jogos, ez a követelés. Az eljárása volt jogtalan és igazságtalan, hogy adósok börtön, ez ami is egy buta intézmény, akit oda, ugye ma már nincs, de régi Angliában ugye ez volt, akit oda bezártak, az meg pláne nem tudott fizetni, mert hát miből fizetett volna, ugye a legfeljebb valamelyik hozzátartozó, ha esetleg kiválthatta volna. Úgyhogy ennyit most a hasonlattalról. Tehát azt magyarázza el az Úr Jézus a hasonlaton keresztül, hogy úgy kell megbocsájtani, ahogy Isten is megbocsájtott, vagyis teljesen. De képesek vagyunk erre, itt a nagy kérdés, ugye? Tehát az ember magának felteszi ezt a kérdést, akkor valószínűleg, hogy nem meg kell válaszolni. Itt ez a kép a Rembrandtnak a Tékozoló fiú hazatérése című képe, azt a szeretetteljes mozdulatot mutatja be, hogy az atya tőle eltávolodó fiút újból visszafogadja és visszahelyezi a jogaiba. Amnestia vagy amnézi, ez itt a kérdés. Tehát tudjuk, hogy mi a különbség. Az amnestia, az a köztársaság jelen úgy is szokott amnestiát adni. Azt jelenti, hogy ha valakinek amnestiát adnak, akkor megszüntetik ellen az eljárást, és úgy tekintik, mintha igazából jogi értelemben nem történt volna semmi. Tehát nem a következményeitől mentesítik. Tehát Isten is amnestiát gyakorol velünk szemben, nem amnéziás, az Isten természetesen mindent tud rólunk, és mi sem vagyunk amnéziásak, mert az ellenünk elkövetett bántásokat valóban nagyon nehéz elfelejteni, mert általában nagyon nehéz bármit is elfelejteni. Az emberi elme úgy működik, hogy igazából mindent megőriz, ami vele történik, és hogyha még valami komoly érzelmi nyomás is nehezedik az az eseményhez, akkor az még jobban és még erősebben megmarad, és valóban kell is emlékezni, mert hogyha nem emlékezni, akkor nem tudnánk tanulni. Aki nem emlékezik, az gyakorlatilag arra van ítélve, hogy mindig ugyanazt és ugyanazt a hibát újból és újból elkövesse. Viszont, Viszont ugye azt mondja a Biblia, mit kell a spindő, hogy a tenger mélyre dobja minden vétkünket. Tehát az Isten a megbocsájtás tengerébe süllyeszti a vétkénket, és oda ki van írva, hogy 500 kilós. Tehát, hogy onnan visszapiszkálni, viszont ha egyszer meg van bocsájtva, akkor az meg van bocsájtva. És én sem mondhatom a haragosomnak, hogy megbocsájtok, de továbbra is felemlegetem. Tehát felemlegetni, előhalászni viszont nem szabad. Elmondok erre egy hasonlóan, hogy Gyökösi Bandi bácsi, aki hallotta ezt a nevet, ugye egy lelkész, híres, nagyon ismert, több könyvet írt lelkész pszichológus mondta, hogy egy presbitere közlekedési balesetet okozott, nem ő tehetett róla, de súlyos baleset volt, súlyosan megsérült, aki elütött, és hát ezt nem tudta, a bíróság felmentették, az eljárás megszüntették ellene, mert nem ő volt a hibás, de nem tudott magának megbocsájtani, állandóan gyötrődött, állandóan elment a lelki pásztorához, mindig a balesetéről beszélt, állandóan azon, hogyha akkor nem ült volna kocsiba, ha nem erre ment volna, ha nem arra ment volna, ha nem így lett volna, ha nem úgy lett volna. És egy idő után aztán már hát többször imádkoztak, meg próbálta megnyugtatni, de ez idő után megnyugt a lelkipásztor, és azt mondta, hogy tudod neked mi a bajod? Hát igen, tudom, nagyon bűnös vagyok. Hát igen, nagyon bűnös vagy, te egy tolvaj vagy az. Hisz én tolvaj vagyok, hát soha életemben nem loptam el semmi. De bizony azt mondja, nagyobb bűnt követtél el, mint hogyha az úrvacsorai kelyhez hoztad volna el a templomból. Hát hogyan, azt mondja? Tudod, mikor úrvacsorát osztottam nektek, ugye, akkor hirdettem a bűneiteknek a bűneim teljes bocsánatát, és te ámen mondtál rá, és elfogadtad az úrvacsorai kelyhet. Az úrvacsora, mint az áldozás, a katolikusoknál, aki ugye nem hallott. És de utána visszaosontál a templomba, és az urasztaláról, vagyis az oltárnak megfelelő urasztaláról, elloptad, visszaloptad a saját, meg már megbocsájtott bűneidet. És hát ha az Isten egyszer valamit megbocsájt, akkor az meg van bocsájtva, azt kell magad számára is le kell zárni, nem szabad többé felemlegetni. Ez egy nagyon fontos dolog, és ez mind a társunkkal, mind saját magunkkal szemben is így kell tennünk.
Ugye a megbocsájtás az mi mindennel nehézséggel jár, a középpontjában a képünknek az önmegtagadás áll. Mert ahhoz, hogy meg tudjunk bocsájtani, ugye meg kell tagadni önmagunkat. Feladom a büszkeséget, az elvárásaimat, az elégtételhez való jogomat. És el kell gondolkodni azon, hogy nem biztos, hogy mindig nekem van igazam. De ezt mindig végig kell gondolni, és át kell gondolni, és ehhez megint kerestünk idézeteket, bibliai idézeteket. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad, az 1 Péter 5:5-ben, és alázátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket, a Jakab 4:10-ben. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, mondja a Máté 16:24. Szóval nagyon fontos, hogy ezt átgondoljuk, hogy ne az egónk legyen, ami győzni akar a megbocsátásban.
Isten szereti a bűnös ember, de utálja a bűnt. Ugye mondta az Úr Jézus, hogy meg kell bocsájtani gyakorlatilag mindig, minden. Meg kell bocsájtani a hűtlenséget, és igen, az átverést, a sumákolást, minden gazd tette. Igen, mindent meg kell bocsájtani, de egyszer sem szabad eltűrni. Tehát a bűnösnek meg kell bocsájtani, de bűnben nem szabad megmaradni, mert akkor bűntársai leszünk annak, akinek elnézzük a bűnét. Tehát most elmondok erre egy példát, hogy világosabb legyen, hogy egy férfi...
Férj,
aki vállalkozó, és jól megy neki, babysittert fogad fel. És a babysitterrel aztán össze is melegszik, és hát... házasságtörést követ el, ami kiderül, és a feleség ugye szemrehányást tesz neki, de a férj nem akarja ezt a kapcsolatot megszüntetni, mondván, hogy neki szüksége van erre a kapcsolatra, adott a sokkal nyugodtabb, egyébként a feleségével is hajlandó házas életet élni. Elmennek egy házassági tanácsadóhoz, és pont ez a Bandi bácsihoz, vagy a Pálhegyi Feri bácsihoz, és ott is ugye ezt mondja a férje, és ő azt mondta a feleségnek, bár ő egy hívő ember a bibliai házassággondozás alapján, nem, hogy ilyenkor nincs más teendő, hogyha az illető nem akar ezt a bűnös viszonyt megszakítani, akkor bizony el kell válni. Ő nem szokott ilyet tanácsolni, mert különben bűnpártolást követne el az illető. Tehát vannak olyan helyzetek, ha megbocsájtani akkor is meg kell, majd elmondom, hogy igazából mit értünk még mélyebben a megbocsájtás alatt, de a bűnt eltűrni egyszer sem. És itt van az a példázat, amit az Úr Jézus, amikor a házasságtörő asszonyt vittek hozzá, valószínűleg ezt hallották, és akkor ugye azt mondta, hogy az vesse rá az első követ közöttetek, aki bűntelen, és ugye egymás után eloldalogtak a vádlói, miután gondolom, hogy mind rájöttek, hogy hát ők sem bűntelenek, és akkor az Úr Jézus maradt ott egyedül, meg az asszony, és azt mondta, hogy én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Tehát nem azt mondta, hogy csak menj nyugodtan, aztán csináld, amit eddig, hanem igen, megbocsájtok, tiszta lapattal indulhatsz, de mostantól fogva ne vétkezz. Még egy nagyon szomorú példát szeretnék elmondani, vagy csak utalni rá, hogy biztosan sokan hallottak, több ilyen eset is volt, hogy valaki, egy férj, fennem serdült lányaival tartott kapcsolatot, a feleségének a tudtával. Mégpedig az, mert az asszony, hogy ő megtartsa a férjét, hát tudom én, nem tiltakozott ez ellen, tehát ez még borzalmasabb változat annak, hogy ezt nem szabad eltűrni. Tehát a bűnt eltűrni egyszer sem szabad. A megbocsájtás nem azt jelenti, hogy elnézed a másik ember viselkedését, vagyis hát jóvá hagyod a rossz viselkedését, csupán az, hogy nem vagy többé hajlandó magaddal cipelni a hozzáfűződő mérgező érzéseidet és gondolataidat. És most itt térnék el, hogy miért ilyen fontos ez a megbocsájtás. Az Isten nem azért mondja nekünk, hogy bocsássunk meg, mert ki akar velünk szúrni, hogy úgyis éppen elég nehéz az életünk, annyi mindent kell csinálni, akkor még ránk nyom egy lehetetlen feladatot, hogy mindig mindent bocsássunk meg. Ezzel tulajdonképpen mindent véd az Úristen. Ugyanis ő alkotott bennünket, és tudja, hogy működünk, hogy mi az mi jó nekünk. Tehát németül az, hogy neheztelni, azt jelenti úgy van, hogy nachtragen, utána cipelni. Úgy kell elképzelni, hogyha valakire neheztel, amikor nehéz szó, ugye benne van a magyar nyelv, mint a két nagy bőröndöt cipelnénk állandóan utána, belőutóbb belefáradunk, belepusztulunk. Vagy pedig a szó volt előbb, hogy a harag, bántás, mérgezést okoz, a gyűlölet gyűlik és öl, többnyire nem azt öli meg, aki gyűlölünk, hanem a stressz hormonokon keresztül a mi érrendszerünket teszi tönkre, és minket öl meg a tartós gyűlölet. Ettől óhajt bennünket, ettől akar bennünket megmenteni az Úristen, ezért adja ezt a feladatot nekünk, ezt a tanácsot, ezt az utasítást, hogy bocsássunk meg. Ha ne tegyük le a terheket, nem érgezzük magunkat, és engedjük ki a másikat az elvárásainknak a börtönéből.
Ugye Imre azt mondta, hogy kapunk lehetőséget a megbocsájtásra. Meg tudunk-e igazán bocsájtani? Isten elindít a megbékélés szándékával, de meddig jutunk ezen az úton? Önerőből képesek vagyunk-e rá? Látjuk a verebeket, és tudjuk, hogyha őket elhessentjük, akkor nem tudnak hosszan repülni. A következő legrövidebb utat megtalálva már is leszállnak, és keresik a helyet. Meg kell tanulnunk vitorlázva szárnyalni, a légáramlatra hagyatkozva, mint a költöző madarak. Ugye a gólya több 100 kilométert is képes repülni a levegő a pneuma segítségével. De ezt meg kell tanulni, és nekünk a lehetőségünk az, hogy nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, olvashatjuk a Zakariás 4:6-ban. Tehát a Szentlélek az, ami segít nekünk abban, hogy ne veréb módjára, hanem a költöző madarak módjára tudjuk megoldani ezt a problémát. Önerőből nem megy, segítséget kell hozzá kérni. Ugyanígy, ugye, ha felvetjük, hogy kínlódunk, mint a verebek egyik helyről a másikra ugrálva, belefáradtunk a keresztény életvitelbe, verébtechnikával ismételten csak azt mondjuk, hogy nem lehet mesterre jutni, a sasok is a levegőre támaszkodva köröznek a magasban. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, mondja Ézsaiás a 40:31-ben. Mi tehát a feladatunk? Meg kell beszélni a problémát, meg kell bocsátani, és meg kell békélni, nem önerőből, hanem a Szentlélek erejével.
Most ezek után néhány gyakorlati tanácsot is szeretnénk a megbocsájtásra és a megbékélésre adni. Ez a Chapman nevű több könyv megjelent mostan tőle, ismert házasságterapeutának a könyvéből van ez a gondolat. Tehát az elkerülhetetlen, hogy az emberi természetünk miatt, hogy ne bántsuk meg egymást. Viszont a megbántást megbocsájtásnak kell követni, az pedig bocsánatkérés kell. Olyan bocsánatkérés nélkül nincs jó házasság, ez mint egy ilyen alapelvet ki kell mondani. Nagyon sok embernek ez a nagyon nehéz bocsánatot kérni. Nem tanulták meg talán gyermekkorukban, vagy pedig különösen férfiak úgy gondolják, hogy ez nem egy férfiatlan dolog, bocsánatot kérni, stb. És ez egy nagyon nagy hiba. És még egy baj van a bocsánatkérésnek az elfogadásával kapcsolatban, hogy nem mindenki ugyanazt érti a bocsánatkérés alatt. Ezt szintén gyermekkorából hozhattuk az ottani sértéseknek a megbocsájtásával kapcsolatban, hogy nem ugyanazt értjük a bocsánatkérésnek a szavai vagy a gesztusai alatt. És öt bocsánatkérés nyelvet különböztet meg a Chapman, hasonlóan az öt szeretett nyelvhez. Az első az, amikor az érzelmekkel van baj. Tehát a megbántott félnek az érzelmeit érinti elsősorban a bántás, és ilyenkor az a helyes kifejezés, hogy sajnálom, hogy fájdalmat okoztam, ami azt jelenti, hogy te tudomásra, vagyis hát érzékeled, hogy a másiknak az érzéseit, érzelmeit bántottad meg. Aztán van, aki úgy gondolja, hogy a párja, amikor megbántotta, akkor tulajdonképpen valamiféle felelőtlenséget követett el a tettével kapcsolatban, és ilyenkor azt várja, hogy hibáztam, vállalom a felelősséget, hogy a tettének a felelősségét felmérje, és annak tudomás vételét várja el. Aztán van, aki úgy érzi, hogy a szeretet szakadt meg köztük a bántás következtében. És ilyenkor jóvátételre vágyakozik, vagyis azt, hogy az ő saját szeretet nyelvén, amikor volt szó az ő szeretet nyelvről, saját szeretet nyelvén szóljon hozzá a férje, és itt akkor a jóvátételen van a hangsúly, hogy hogyan tudnám ezt helyrehozni. Tehát a szeretett nyelvek, ugye gyorsan végigismételjük, tehát vannak az elismerő szavak, az ajándékok, a minőségi idő, a szívességek, és attól függően, hogy melyiket éri sérelem, annak megfelelő elégtételt lehet nyújtani. Aztán van, aki úgy gondolja, hogy jellemhiba, hogyha a párja részéről a megbántás, ilyenkor a megváltozásnak a szándékát kell hangsúlyozni. Őszintén szeretnék megváltozni, és általában ehhez a sértett félnek a segítségét is illik kérni, és ez általában be is szokott jönni. És a kérlek, bocsáss meg pedig a kapcsolat helyreállításának a szándékát fejezi ki. Tehát meg kell tanulnunk a megfelelő formában bocsánatot kérni és kifejezni azt a szándékunkat, hogy szeretnénk a kapcsolatot helyreállítani. Most elmondok egy ilyen negatív példát a bocsánatkérésre, hogy mondjuk a kovács az összeveszett a mondjuk kissel, és hát mivel a kovács egy vallásos ember, lelkiismeretes ember, elmegy a nagy tiszteletű úrhoz, vagy a plébános úrhoz, és hát elmondja ezt a dolgot, hogy hát úgy néz ki, hogy valószínűleg ő megbántott ezt az embertársát, ezt a kis, tehát mit lehet csinálni. És hát ezt mondja a lelkész, amit mondania kell, és ami nagyon is helyesült, hát bocsánatot kell kérni a kistől. Tehát nincs semmilyen más mód, hát nem szeret bocsánatot kérni. De hát más mód nincs, bocsánatot kell kérni, ez van benne a Bibliában. Jó van, hazamegy, felhívja a kiséket, kicsőnk a telefon, valaki felveszi, és megkérdezi, Szabó lakás? Nem kérem, akkor bocsánat. ez a negatív példa a bocsánatkérésre. Na most egy kicsit megint komolyabbra fordítva a szót, hogy a megbocsájtás, itt a berlini falat látjuk még eredeti formájában, ami ketté vágta azt a várost, ugye az el nem rendezett bántás, az tulajdonképpen falat emel a házastársak közé. És itt igazából ezt le kell dönteni, más megoldás nincs. Ahhoz pedig valóban egy döntés, egy akarati döntés kell. Akarni kell, hogy igenis ezt a falat nem tűrjük meg magunk körül, és főleg annak részéről, aki ezt a falat elkezdte építeni, annak kell az első lépést megtenni. A megbocsájtás tehát egy döntés kérdése, de van olyan dolog, amit a megbocsájtás sem tud igazából produkálni, például nem törli el az emlékeinket. Azt ugye az előbb mondtuk, hogy részben kell is az emlék, de másik sokszor kínzók is. A kínzók tudnak lenni az emlékeink, és csak az Úristennek a kegyelme tudja a fájdalmas emlékeinket igazából hát megnyugtatni, vagy helyreállítani. Nem hárítja el a következményeket. Nem állítja helyre a bizalmat, nem hoz mindig azonnali kibékülést, de megteremti a kibékülés lehetőséget. Ugye ezt a hármat ezt úgy lehet egy példával összefoglalni. Például, hogy valaki elhagyja a feleségét és a gyermekeit, aztán mondjuk úgy 10 év múlva visszamegy, és azt mondja, hogy hát bocsánat, ugye? Bocsánatot kér. És mondjuk a felesége megbocsát. Ebben az esetben azonban, ugye a következmények, a kiesett 10 év, az elveszett 10 év, az már senki nem fogja visszapótolni neki. A bizalom se áll valószínűleg helyre. Tehát minden újabb gyanús momentumnál a jobban felmerül a feleségbe. Gyere be, drágám!
Szervus. Gyere is a nagyi!
Semmi baj! Szervusz, Piroska! Köszönjük, hogy itt. Jó. A harmadjára pedig ugye a... nem hoz azonnal, a harmónia nem áll helyre, tehát nem fog azonnal legalábbis az idő kell, tehát nem fognak azonnal ugyanúgy élni, mint 10 évvel ezelőtt, tehát ugyanabban a harmóniában nem tudnak azonnal ugyanúgy működni csapatként, ahhoz hosszabb, rövidebb idő kell, hogy ez újból kialakuljon, a megbocsájtás után is, tehát vagy a megbocsájtás ellenére is. Mi van akkor, ha aki megbántott, nem kér bocsánatot? Ez egy gyakori eset sajnos. És ilyenkor ugye mi mindig a kommunikáció pártján vagyunk, hogy mindenről beszélni kell. Tehát nem az a helyes megoldás ilyenkor, hogy nem kér bocsánatot, akkor ugye Márta elmondta, hogy miféle egyéb variációk vannak, mindenféle visszavonulás, meg duzzogás, meg stb. Hanem barátságosan és higgadtan szembesítsük az illetőt bántó magatartásra. Lehet, hogy egyszerűen az illető nem tudja, hogy azzal bennünket megbántott, az is lehet. Vagy nem tudja, hogy mi konkrétan mit érzünk, mert csak mi tudjuk. Mindenki a saját magának a igazából a szakértője, nem gondolatolvasó a társunk se. És hogyha nem érti meg egyből, akkor akár próbálkozzunk többször is, és közben fejezzük ki szándékunkat a megbocsájtásra. Na most én erre is elmondok egy példát, hogy például egy ilyen baráti összejövetel után a férj minden hölgyre felsegíti a kabátját, kivéve a feleségére. Ugye a felesége ezen megsértődik joggal, gondolom én, de a férj talán ezt észre se veszi, és na most akkor mi a helyes megoldás? A nyílt agresszió természetesen nem tanácsolat, hogy ott a leégetni a társaságot, ez egy újabb problémák. Hanem hogyha tényleg az asszonynak van olyan lelki ereje és már kellő bölcsessége ehhez, akkor másnap, amikor már ő is lehigat egy kicsit, meg nyugodt körülményeket lehet erre találni, akkor meg kell mondani, hogy nekem ez rosszul esett. Tehát itt megint én közléseket kell, nem azt, hogy te milyen disznó vagy, hanem azt, hogy nekem, hogy én mit éreztem, amikor mindenkire felsített a kabátot rám, meg nem. Ugye? És hogy számomra én ezt hogy értékelem, hogy számomra ez mit üzent ez a magatartásod, és ahogyha az illető belátja, akkor meg tudnak egy bocsánatot kér, és rendezni tudják ezt a problémát. Egyébként is, hogy már a takarítás hasonlatánál mondta, jobb a problémákat minél hamarabb rendezni, nem jó megvárni, még ezek a dolgok összegyűlnek. De mi van abban az esetben, hogyha az illető nem tartja ezt különösebben problémának, többször is, hát kommunikációra sem hajlandó változtatni a véleményén vagy a magatartásán. Na most ilyen is van sajnos. Ebben az esetben ugye fájdalmunkat és haragunkat bízzuk Istenre. Tehát semmi más, hogyha nem tudsz vele beszélni, akkor beszélj az ő gazdájával, meg a mi gazdánkkal. Továbbítsuk a fájdalmunkat az Úristennek. Természetesen ebben az esetben is megbocsájtani meg kell, pont azért saját lelki békénk érdekében, saját lelki harmóniánk érdekében, de sajnos ugye ennek egy rossz üzenete van, hogyha az illető nem ismeri a hibát, azt jelenti, hogy neki a kapcsolatnak a helyreállítása nem olyan fontos, mint nekünk. És ennek bizony megvan ez a negatív üzenete, és ezt valóban csak egy magasabb szférában lehet elintézni, tehát ezt Isten tudja ezt a terhet levenni rólunk. Ugyanakkor vonatkozik ez is, hogy ha viszont bűn fordul elő, akkor azt viszont akkor is szóvá kell tenni, és nem szabad eltűrni. Bocsássatok meg egymásnak, ön Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Én most Márta felolvasva az Efézusi levélből, Pál apostol írta, a negyedik részről először a 31. verset.
Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás pusztuljon ki közületek minden gonoszsággal együtt.
Pál apostol ezt tanácsolja, hogy így nekik a családi pokolba így lehet kerülni. Először jön egy keserűség, tehát egy meg nem bocsájtott, el nem rendezett sérelem. Ugye, ami most hallunk, hogy van szívféreg, ugye, hogy megszúrja valakit a szúnyog, aztán a szívébe megy a féreg. Hát itt olyasmi, és ez a féreg aztán ugye szétrágja az illetőnek a szívét. Ez egy természetesen átvitt értelemben, ennek a keserűségnek, itt egy növényi hasonlat van, ez elterjedés és átjárja az illetőnek a szívét, és akkor utána jön az indulat, harakja, egyre lefele mennek a lépcsőn, végül egészen addig még egy kialakul egy családi pokol, és általában azok a legsérülékenyebbek, ugye, akik az egészbe ártatlanok. Az a kígyó, az a pertermezően a gonoszt akarja szimbolizálni. És Mártával éppen ma beszélgetünk, ő hozta fel ezt az ötletet, hogy nem is kell igazából végigmenni ezen a lépcsőn értelemben, hogy indulat, harag, kiabálás, hanem már a megromlott légkör is nagyon mérgezi a hozzátartozókat, a gyerekek, főleg nagyon érzékenyek arra, hogyha apa-anya között tartós feszültség alakul ki, akkor ezt nagyon megérzik és szenvednek tőle. És én még azt is hozzáteszem, hogy még a kutya, macska is megérzi, aztán menekül, hogyha olyan helyzet van, hogyha annyira negatív légkör alakul ki. Ezzel szemben van egy pozitív tanács, a szabadulás útja.
De legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.
Hát ez a szabadulás útja, tehát ugye ennek az egésznek, most össze is foglaljuk önképpen a lényeget, hogy az egész abból indul ki, hogy Isten nekünk megbocsájtott. Tehát ezáltal tulajdonképpen ő részéről a dolog el van rendezve, és ráadásul ugye, amit gondoljunk vissza az Úr Jézusnak a hasonlatára a legvégére, akkor azt mondja, hogy a mennyei atya úgy fog eljárni azzal, aki meg nem bocsájt, mint az a király ugye a szolgájának, tehát nem rendezte vele a kapcsolatot, és ezáltal a kapcsolatuk véglegesen megszakadt. Tehát Istennek a jellemével se fér az össze, hogy elé kerülhessünk olyan lélekkel, hogy mi nem bocsájtunk meg, és ugyanakkor elvárjuk tőle a bűnbocsánatot. Tehát ez mindenkire vonatkozik, aki egy kicsit is komolyan veszi az Isten országának a dolgát. Viszont, ha Isten nekem megbocsájtott, akkor már szabad vagyok arra, fel vagyok szabadulva arra, hogy jóságos, irgalmas, és megbocsájtott. Ez nagy vonalú, nagy lelkű legyek én is a másikhoz, és megbocsájtsak neki az Úr Jézus Krisztusban. És itt ez a kép, amikor egy házaspár így egymást átölelve, szinte bele gyökerez a földbe, a mutatja, hogy mennyire szeretik egymást, és mennyire megszabadultak a bűntől, és megszabadultak attól a mérgezéstől, amit a megbántás jelent. Hát ez az utolsó diánk, és akkor köszönjük mindenkinek a megjelenését.